Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Április 18-án, 19-én lehet jelentkezni az általános iskolákba, az óvodai beiratkozás pedig április 20-án kezdődik. Április 20-ától május 20-áig tart ez az óvodai beiratkozás. Minden gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik évét, szeptembertől legalább napi 4 órában óvodai nevelésben kell részesülnie, annak érdekében, hogy időben elkezdődhessen a közösség beszoktatása és felkészítése a majdani iskola kezdésre. Az óvodakezdés halasztását április 15-ig kérelmezhetik a szülők a területileg illetékes járási hivatalnál. Ha a családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja, a gyermek egy évig menthető fel az óvodai foglalkozások alól. Különös méltánylást érdemlő esetben újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az 5. életévét tölti be. Minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik. A tankötelezettség halasztása kizárólag azok esetében lehetséges, akik számára az oktatási hivatal engedélyezte, hogy további egy nevelési évig óvodában maradjanak, vagy akik rendelkeznek a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakvéleménnyel. A tanköteles gyermekek iskolai beiratkozására április 18-án, illetve 19-én van lehetőség. A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében az adatok a beiratkozás előtt online beküldhetők a Kréta rendszerben. Fokozott ellenőrzés tart egész héten a rendőrség Magyarországon, amelynek során kiemelt figyelmet fordít a gyorshajtók kiszűrésére, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A police.hu-n elérhető közleményben arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyorshajtás még mindig vezető baleseti ok, az akció ennek visszaszorítását célozza. Hozzátették, az ellenőrzést az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának éves ellenőrzési terve alapján hajtják végre. Jelezték azt is, hogy a Roadpol egész Európát érintő sebességellenőrzési kampányához kapcsolódva a magyar rendőrség április 19-én 6 órától kezdődően 24 órás úgynevezett speed maraton tart, amelynek során valamennyi sebességmérő eszközt bevetve próbálják visszaszorítani a gyorshajtást. Az idén 445 millió forint értékben hirdett Hungarikum pályázatokat az Agrártárca. A felhívások célja az identitás megerősítése, mondta V. Németh Zsolt, magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos. A forrás célja, hogy támogassuk a hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtését, népszerűsítését, megismertetését, megőrzését és gondozását, magyarázta kiemelve, hazai és külhoni pályázók egyaránt jelentkezhetnek a felhívásokra. V. Németh Zsolt közlése szerint 3 célterületre pályázhatnak a jogosultak. Az egyik célterületben többek között elektronikus és nyomtatott kiadványok, fényképsorozatok, filmek készítésére, új honlap létrehozására, rendezvények megvalósítására nyerhető el támogatás. A második célterületen támogatás nyerhető egyebek mellett felső tagozatos és középiskolás diákoknak szóló vetélkedők szervezésére. A pályázat 3. pilléreként ismét meghirdetik a Hagyomány a divatban viselet másként elnevezésű felhívást is, mondta V. Németh Zsolt. Közlése szerint olyan ma is hordható viseletek megalkotását támogatják, amelyek díszítésben, formavilágban, anyaghasználatban vagy technikában megidézik az ősi viseletet. Az érdeklődők mindhárom célterületnél április 16-án déltől regisztrálhatnak a pályázati felületen, a jelentkezések véglegesítésére pedig május 6-án reggel 8 órától nyílik lehetőség. A Debreceni Egyetem központi épületének díszudvarán 80 munkáltató várja standjánál az érdeklődő hallgatókat szerdán a régió legnagyobb állásbörzéjén, jelentették be a szervezők. Barta Elek oktatási rektor helyettes elmondta, hogy a 17 éve megrendezésre kerülő állásbörze és karriernap iránt évről évre növekszik az érdeklődés, 7 éve már tavasszal és ősszel is tartanak ilyen rendezvényt. Pogány Emese, a hallgatói karrierközpont vezetője jelezte, az egyetemi állásbörzén főként a közepes és nagy vállalatok keresik leendő munkatársaikat, és jelen lesznek a legutóbb Debrecenbe települt cégek is. Tapasztalataik szerint megváltozott a műszaki dominancia, a nagyvállalatoknak ugyanis nem csak mérnökökre és informatikusokra van szükségük, hanem jogászokra, közgazdászokra, HR-esekre vagy nyelveket beszélő bölcsészekre is, mondta a szakember hozzáfűzve, a Karriernap külföldi szekciójában külföldi ösztöndíjakat, önkéntes munkát és egyéb lehetőségeket kínálnak a hallgatóknak.
Az időjárásról.
Kedden túlnyomóan borult időre számíthatunk, sokfelé esővel, záporral. Az északnyugati északi szél nagy területen megerősödik. A csúcsérték 9 és 24 fok között alakul. Északnyugaton lesz a hidegebb, ott reggel beáll a maximum. 23-24 fok a délkeleti határnál valószínű, de a déli óráktól már arra felé is hűl a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. 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 Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon 45 éves kényszerszünet után 30 éve indult újra. Az évforduló kapcsán hálaadó gálát tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban. Az ünnepi műsorban felléptek az iskola jelenlegi diákjai, tanárai, a művészeti csoportok. Az eseményen megtekinthették az érdeklődők a Lévai Stúdió kis filmjét is. Helyszíni összeállításunkban elsőként Pásztor Dánielt, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Milyen jelentőséggel bír ez a mai alkalom, ez az ünnepség, akár mondjuk püspök úr számára, vagy a kerületben ezt hogyan élik meg?
Hát az egyházkerületünk számára egy nagyon fontos esemény ez a mai nap, hiszen az egyik legpatinásabb és a legfontosabb intézményünk hálaadó alkalmára kerül sor. A Lévai Gimnázium 30 évért adunk hálát Istennek, ami önmagában is nagy dolog, hogyha egy intézmény 30 éves, bár nyilván nagy múltú intézmények is vannak, és ennek az intézménynek is megvan a maga történelmi múltja és történelmi eleje is, de azért a 30 évért, amit Isten most ebben az időszakban adott nekünk, azért adunk most hálát, azzal a lelkülettel, hogy mindeddig megsegített minket az Úr, és az ő kegyelme az, amely hordozta ezt az intézményt, és minden ajándékot, amit ezen az intézményen keresztül adott családoknak, fiataloknak, adott az egyházkerületnek, azt szeretnénk most megköszönni őszinte és tiszta szívvel.
Hogyan látja püspök úr az egyházkerület életében, mennyire fontos szerepet játszik a gimnázium, vagy akár itt mondjuk Miskolc város életében?
Én azt hiszem, hogy a Miskolc város életében is meghatározó a Lévai József Református Gimnázium, hiszen magában a méretében is meghatározó, a tanuló létszámában is meghatározó, és mindabban a tevékenységben, amit egyébként a Lévai Gimnázium folytat. Az egyházkerület életében pedig azért fontos, mert hisszük, hogy egy olyan kulcsláncszem az intézmény, ahol keresztény szellemiségben, Isten igéje légkörében tudjuk tanítani, nevelni a gyermekeket, és ezt hisszük, hogy az ő életükre nézve meghatározó lesz, és az egész társadalom életére nézve meghatározó lehet.
Az első kérdésem az az lenne Ábrám Tiborhoz, Lévai József Református Gimnázium igazgatójához. Miért is fontos ez a mai nap, hogyan ünnepli az iskola ezt a születésnapot?
Bizonyos értelemben ez nem születésnap, hanem újjászületésnap, mert a Lévait 1560-ban alapították, tehát 464. tanév az, amit éppen most töltünk, és mi ezt tartjuk fontosnak, tehát ezt az örökséget, de természetesen, mint minden keresztény ember életében van egy újjászületés is, így a református intézmények tekintetében is itt a Kárpát-medencében egy kivétellel, az a debreceni refi, meg lehet mondani azt, hogy mikor született újjá, tehát mikor indult újjá. 30 évvel ezelőtt indult újra a Lévai, és ez a mai nap, ez hálaadás. Hálaadás azért, mert Isten megőrizte a parázs alatt, a hamu alatt a tüzet azokban, akik valamikor még református intézménybe jártak, de aztán a 45 év alatt erre nem volt lehetőségük, és amikor újra lehetőségük nyílt, akkor felszították ezt a tüzet. Ez sokak érdeme, hogy nem hagyták a református intézményeket az enyészet martalékává lenni, hanem nagyon sok helyen, talán először a gimnáziumokat, majd általános iskolákat, és most azt lehet mondani, hogy az elmúlt 3 évben 100-zal több óvodánk lett itt a Kárpát-medencében, legyünk erre is büszkék, és ezért adtunk ma hálát. Azokért az áldásokért, amit a Lévai az elmúlt 30 évben kapott az Istentől, illetve egymáson keresztül is, mert az Isten nem csak csodákon keresztül, hanem a társainkon, az embertársainkon, a pedagógus társainkon keresztül is működhet az életünkben, vagy működhet egy intézmény életében. Én személy szerint is hálás vagyok, hiszen végig kísérhettem ezt az időszakot, vezetőként, munkatársként, társként, és magam is nagyon sok áldást kaptam ez alatt a 30 év alatt.
Hogyan élte meg igazgató úr, hiszen meglepték egy most frissen alapított díjjal, méghozzá a kiemelkedő tanárokért díjat átvehette itt az ünnepségen. Hogyan élte ezt meg, megtiszteltetést?
Azt kell talán elmondanom, hogy az embernek jól esik az elismerés, de én sosem vágytam az elismerésre, mert azt, amit tettem, azt az Isten iránti hálából és az ő megbízásából tettem. Tehát ha ő azt tudja mondani egykor, hogy jól vagyon, jó és ő szolgám, akkor azt hiszem, hogy mindent elmond. Félek tőle, hogy nem mindenre fogja tudni ezt mondani. Ettől függetlenül nagyon jól esik a munkatársak elismerése, és egy tágabb közösségnek az elismerése. És hát most egy olyan díjat tarthatok a kezemben, a Solideo díjat, amelynek az az érdekessége, hogy pillanatnyilag egyedül nekem van ilyen. Tehát ezt megkülönböztetett módon fogom megbecsülni, és azt kívánom a pedagógus társaimnak, hogy minél többen kapják meg ezt a díjat a következő években, csatlakozzanak azokhoz, akik Isten dicsőségére igyekszik végezni a munkájukat.
Szűcsné Botka Krisztinával, az ünnepség főszervezőjével beszélgetek első körben arról, hogy hogyan is készültek, mekkora munka volt ezt az előadást megszervezni.
Egy ilyen műsornak a megszerkesztése, vagy erre való gondolás, az mindig nagy munka. De nem a munka része a fontos, hanem az, hogy látjuk az évek múlását, és tudjuk, hogy mikor mit szeretnénk megünnepelni. Nem ért váratlanul, hogy 30. tanévét lezárta a Lévai, és hogy szeretnénk ezt megünnepelni, ez egyértelmű volt. Már régóta elindult a gondolkodás, hogy hogyan, mi módon szeretnénk ezzel az ünneppel lezárni ezt a 30 évet. Kerestük először a kulcsszavakat, és mindenképpen a hála. Ez volt a legfőbb gondolatunk. Hálát adni azért, hogy a semmiből sikerült létrehozni egy olyan iskolát, egy olyan közösséget, ami számunkra nagyon fontos, meghatározó az életünkben, és azt látom, hogy az elballagott diák generációk számára is ez egy fontos iskolává vált.
A műsorban mik kaptak helyet, mivel is készültek erre a mai napra?
Az volt a legfontosabb szándékunk, hogy az itt és most 31. tanévben itt lévő gyermekek lépjenek a színpadra, ők mutassák meg, hogy mennyiben tehetségesek, mit tudnak, mit szeretnek, mit gondolnak, miről vallanak. És ilyen módon az iskolai művészeti csoportoknak a bemutatkozását láthattuk, illetve a Lévaira jellemző a közösségi életben azt, hogy a diákok tanárokkal jó viszonyban vannak. Azt is mondhatnom, hogy szeretett közösségben vannak, nem csak a tanórákon, hanem a tanórákon kívül is jó viszonyt ápolnak, és ezek megmutatkoznak ezekben a zenei produkciókban is. És ezeket szerettük volna még, ezeket a közös, mindenféle felnőtt diák, régi diák kapcsolatokat megmutatni a későbbi produkciókban.
A diákok hogyan élték meg a felkészülést? Rájuk hogyan hatott ez, hogy 30 éve, hogy újraindult az iskola?
Jelenben élni mindig könnyebb, ők nem érzik ez a 30 év bőven több, mint amennyit ők valaha is éltek és eszméltek. Azt gondolom, hogy ők a maguk kis pillanatnyi érzékelésükkel csak egy feladatot teljesítettek, és ahogy telt múlt az idő, akkor kezdődött jobban bennük az az érzés, hogy színpadra jönni, többiekkel együtt próbálni, nemzeti színház színpad, ez azért egy úgy gondolom, hogy egy kicsit megdobta a szívüket, lelküket, és amikor már itt az utolsó napokban próbáltunk, akkor már mindenképpen azt érezték, hogy itt valami nagy dolognak kell, hogy megtörténjen ma este.
Az első műsoron túl vagyunk, még lesz az esti műsor. Az első műsor hogyan sikerült, miként értékeli?
Hát én rossz helyzetben vagyok ebből a szempontból, mert én elképzelek valamit, az papíron megszületik forgatókönyv és próbák jegyében, és aztán én nem látok semmit az előadásból, úgyhogy arról, hogy ez az előadás most jól ment vagy nem, arról valaki mást kellene megkérdezni, valaki olyat, aki ott ült nézőtéren. Én az izgalmát éreztem, a feszültségét, a kulisszák mögött lenni mindig más, mint lent ülni és várni a produkciókat. Én azt Mindenképpen boldogsággal konstatálom, hogy a gyerekek, amikor lejöttek vagy készültek a színpadra és lejöttek a produkció után, akkor az nagyon nagy érzés volt nekik. És ez a legfontosabb, nekik is adni valami olyat, amitől fontosnak érezhetik ezt a nem csak egy szokványos péntek délutánjuk van, hanem egy olyan, amire sokáig emlékezni fognak.
Itt tanító pedagógusként hogyan éli meg ezt a fajta ünnepi alkalmat, a 30 éves újraindulást önnek mit jelent?
Több mint 25 éve vagyok már ennek a közösségnek a tagja, tehát a 30-ból keveset 2-3 évet nem töltöttem itt a kezdet-kezdetén. Én láttam ennek a közösségnek a fejlődését, az összes szándékát, törekvését, az ünnepnapjait, a hétköznapjait, és azt gondolom, hogy igenis elindultunk egy olyan úton, ahol most megpihenhetünk és szétnézhetünk, és én nagyon nagyon szeretek itt tanítani, nagyon szeretem az itteni idejáró diákjainkat, nagyon jó diákjaink vannak, nem csak kedvesek, aranyosak, tanulósak, hanem még jó fejek is, és ez a kollégáimra is ugyanígy elmondható.
Tóth Lőrinc Ágostonnal, Lévai Gimnázium 11-es tanulójával arról beszélgetek, hogy hogyan is készültetek erre a mai műsorra, számodra mit jelentett ez a felkészülés?
Már most hónapok óta folyamatosan a hétfői dráma alkalmakon, illetve különböző napokon beiktatott drámapróbákon készültünk. Mi Jónás könyvét hoztuk a dráma szekcióban, illetve még az alkotókörös szekcióban is szerepeltem. Ott egy saját verset olvastam fel. Lázasan készültünk már erre a napra, ezt várjuk már legalább fél éve. Számomra ez a gála, mivel tudjuk, hogy Ábrám igazgató úr a jövő évtől már nyugdíjba vonul, ezért számomra ez mérföldkő is, hiszen igazgató úrtól elbúcsúzunk, valaki más fogja átvenni a helyét, és nyilván lezárul egy korszak, és ahol egy ajtó bezárul, ott egy másik kinyílik. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy itt lehetünk most, hogy így összegyűlhettünk, és itt vagyunk szeretetben, békességben, és itt, ahogy lát minket az Isten, nagyon remélem, hogy ő is hatalmas örömmel és hatalmas szeretettel nézel ránk a szívében.
Hogyan élted meg az iskolás éveidet itt a Lévaiban, milyen itt a közösség diákként, milyen a diák élet a gimnáziumban?
Én nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek ennek az iskolának, nem csak barátokat, hanem különböző versenyeredményeket is. Például én a Lévai Mentor programjában, ez egy olyan programban a tehetséges diákok kerülnek be, és bizonyos tantárgyakból mentorálják őket, versenyre készítik fel, stb. Igen, Povázsainé Barkó Krisztina tanárnő mentorál magyarból, egyébként magyar tagozatosként kezdtem, és jelenleg magyar történelem fakultáción is vagyok. Számomra az egy hatalmas öröm, hogy ide járhatok, hiszen, mint elmondtam, nem csak a versenyeredményeket, nem csak azokat a dolgokat köszönhetem, amiket az iskola nyújtott, hanem rengeteg barátot is szereztem, rengeteg olyan igaz, életre szóló barátság kötődött, amiért én igazán hálás vagyok az Istennek, annak is, hogy ebbe az iskolába kerültem.
Számotokra mekkora munka volt a felkészülés, illetve az hogyan éltétek meg, hogy itt a Miskolci Nemzeti Színház színpadán léphettetek fel, adhattátok elő a műsort?
Hát munka az volt bőven. Azt azért elárulhatom, hogy rengeteget dolgoztunk azért, hogy ezt a napot ilyen színvonalasan tudjuk megszervezni, a produkciókat színvonalasan tudjuk előadni. Én folyamatosan járok ide a színházba hétről hétre, és eddig még csak a nézőtéren volt szerencsém itt jobbára tartózkodni, néhány kivételtől eltekintve. Most viszont nagyon örülök annak, hogy a Miskolci Nemzeti Színház, a tavaly 200 éves Miskolci Nemzeti Színház nagy színpadán együtt szerepelhetünk, a Lévai közössége együtt szerepelhet, és együtt mondhatunk hálát azért, hogy itt lehetünk, az Istennek, Ábrám Tibor igazgató úrnak, amért itt volt mögöttünk az elmúlt 30 évben, támogatott minket, és azt a Lévait, azt a református gimnáziumot, ami már néhány évszázaddal ezelőtt elindult, azt ő újraindította, és támogatta, egyengedte az útját, és neki is köszönhetjük azt, hogy ez az iskola ma ott tart, ahol.
Hogyan látod a diáktársaid, illetve a közösség, hogyan éli meg ezt az ünnepet, miként éli meg maga az iskola ezt az ünnepet, ezt az évfordulót?
Én azt látom, hogy mindenki ünnepi lázban ég. Tehát elmondható az, hogy mindenki szívét, lelkét beleteszi ebbe a mai napba, és mindenki közreműködik abban, hogy a lehető legjobb élményt tudjuk nyújtani, nem csak a közönségnek, hanem saját magunknak is.
Kojsza Péterrel, a Lévai József Református Gimnázium egyik volt diákjával itt az ünnepségen arról beszélgetek, hogy hogyan éli meg ezt az ünnepséget ennek tekintetében, hogy ebbe az iskolába tanult, illetve most jelenleg itt tanít.
Azt a megtisztelő felkérést kaptam itt a Lévai gálán, hogy legyek ennek a gálának másodmagammal, a Szűcsné Botka Krisztinával a konferálója, és ahogy kiléptem a színháznak a színpadára, rögtön eszembe jutott egy nagyon régi emlékem. 2003-ban szintén ugyanitt ünnepeltük együtt a Lévai újraindulásának a 10. évfordulóját, és diákként én felléptem akkor ezen a színpadon, és utána, ahogy lejöttem, ugye elkezdtem gondolkodni, hogy mennyivel másabb most ebben a cipőben, vagy ebben a szerepben, hogy most nem diákként vagyok itt, hanem tanárként. Akkor a háttérben, megélve a dolgokat, emlékszem, egy nagyon hosszú, de nagyon emlékezetes esemény, rendezvény volt, nagyon izgalmas volt, rengeteg előadással, fellépéssel. Most meg egy egészen más szemszögből, kicsit kívülről is nézve a diákoknak a műsorát, illetve hát ugye magában a műsorvezetésben közreműködve, tényleg ez egy üde és érdekes színfoltja volt a mai estének, mármint számomra az, hogy itt mind a két oldalról láthattam ezt a dolgot.
Miként látja a közösség, tehát akár a diákok, illetve a tanárok, pedagógusok, miként élik meg ezt az évfordulót?
Én azt látom, hogy mindenkiben legfőképpen a hálaadás van. Egy mérföldkőhöz érkezett a Lévai Gimnázium, és szerintem ez a fajta hangulat vagy érzés áthatja a diákokat és a tanárokat. Tanítok a Lévai Gimnáziumban mozgókép kultúrát és média ismeretet, de nem vagyok ott minden nap, minden órájában, tehát én igazából akkor megyek, amikor nekem órám van, és éppen ezért csak ilyen pillanatképeket csípek el mondjuk a tanári karnak az életéből, vagy éppen a diákságnak a mindennapjaiból. De nagyon izgatottan készültünk egyébként a mai napra már a médiásokkal is, mert hogy az összekötő filmeket a médiás diákok készítették a mai alkalomra, és tulajdonképpen ez adja a mai eseménynek a vázát is, hogy végigvezeti a nézőket a Lévainek egy napján. És erre fűztük fel közösen a megtekintett műsorszámokat is.
Kedves hallgatóink, a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon 45 éves kényszerszünet után 30 éve indult újra. Az évforduló kapcsán hálaadó gálát tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották az eseményről.
Thank you.
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, az Energiaügyi Minisztérium kitüntetéseket adott át a meteorológiában dolgozó szakembereknek a meteorológiai világnap alkalmából. A díjazottak között van Erdődiné Molnár Zsófia, a Hungaromet miskolci meteorológusa is, aki miniszteri elismerő oklevélben részesült. A Borsodi vármegye székhelyen két egymástól nagyon távol álló dologgal foglalkoznak, az egyik a tavi viharjelzés, a másik pedig az agrometeorológia. A következő percekben Erdődiné Molnár Zsófiával beszélgetünk az elismerés kapcsán. A meteorológiai világnap alkalmából az Energiaügyi Minisztérium elismeréseket adott át, miniszteri elismerő oklevelet kapott többek között Erdődiné Molnár Zsófia, a Hungaromet miskolci meteorológusa is, akit szeretettel köszöntök most az Európa Rádió stúdiójában, és mindenekelőtt gratulálok az elismeréshez.
Köszönöm szépen!
Kon Zsófia miniszterhelyettes adta át az elismerést. Milyen érzés volt átvenni a díjat? Inspirálja-e a munkában az elismerés?
Igen, elsősorban hát maga a díj is egy megtisztelő dolog, illetve ami nekem inspiráló volt, az a kollégáim gratulációja. Itt Miskolcon azért mi egy picit elszigetelten vagyunk, a Hungaromet munkatársainak túlnyomó többsége Budapesten dolgozik, és hát főként telefonon ismerem a kollégák nagy részét, bár az elmúlt 20-néhány évben azért a többségükkel személyesen is többször találkoztam, és hogy ez nagyon megtisztelő volt nekem, hogy egy kicsit itt a úgymond végeken felfigyeltek ránk, és akkor az ő gratulációjuk az volt az, ami úgy nagyon fontos és elismerő volt számomra.
Mikor és hogyan fordult az érdeklődése a meteorológia felé? Hány évvel ezelőtt döntött úgy, hogy időjós szeretne lenni? Hiszen egy nagyon ritka foglalkozásról van szó, én azt hiszem.
Igen, meglehetősen ritka foglalkozás, bár azt hiszem minden ember hétköznapjaiban jelen van az időjárás, tehát ez az a téma, ami mindenkit érint, és hiába fejlődik a technika, a tudomány, az időjárás ugyanúgy meghatározza a mindennapi életünket, mint sok száz vagy akár ezer évvel ezelőtt. Igazából én nem tartozom azon meteorológusok közé, akik már kicsi gyerekkoruk óta erre készültek, illetve otthon a kertben méréseket végeztek. Ismerek olyanokat, akik mértik a hőmérsékleteket, azóta is emlékeznek a különös időjárási helyzetekre, stb. Én inkább a természettudományok felé orientálódtam, tehát hogy engem mindig jobban érdekelt a matematika, a földrajz, fizika, mint a humán tantárgyak, és én igazából csak negyedikes gimnazistaként, illetve az előtte való nyáron döntöttem úgy, hogy akkor meteorológus szeretnék lenni. Talán azért is, mert ez nem egy hétköznapi foglalkozás, és kamaszként mindenki lázad valamilyen szinten. Lehet, hogy nekem ez volt az egyik lázadásom, hogy nem szeretnék olyan helyen tovább tanulni, ahol mindenki más is, és így fordultam akkor a meteorológia irányába.
Milyen tudományok elsajátítására van szükség ahhoz, hogy valakiből meteorológus legyen, illetve hol képeznek hazánkban időjósokat?
Magyarországon a Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karán képzik a meteorológusokat. Régen, amikor még én végeztem, ugye osztatlan képzésben meteorológus szakra jártunk 5 éven keresztül. Most már ez ugye változott, van talán környezettudományi alapszak, vagy fizikus alapszak, és akkor ez után következik a meteorológus mesterképzés. Így összesen ők is 5 évet járnak, de ez így 3+2 évből tevődik össze, és igazából nagyon sok ember azt hiszi, hogy a földrajz az, ami a legközelebb áll a meteorológiához is, hogy valakinek jó földrajzosnak kell lenni ahhoz, hogy meteorológus lehessen. Talán azért, mert középiskolásként a földrajzórákon találkozunk először, illetve elsőként ugye alsóban a környezetismeret órán a felhőkkel, a különböző időjárási elemekkel, aztán később pedig a földrajz tantárgy keretein belül kerül szóba a meteorológia. De igazából a valóság pedig az, hogy a fizika az, ami meghatározza az időjárást, és ebből adódóan a fizikához kell érteni, tehát az egyetemen is legtöbbet talán fizikát, azon belül is ugye a légkörrel kapcsolatos fizikai dolgokat tanultunk, és ugye matematikát, ami egy eszköz ennek a megismerésére, illetve leírásához.
A mostani fiatalok körében népszerű ez a szak?
Hát, hogy mondjam, sose volt nagyon nehéz bejutni meteorológus képzésre. Nem sokkal jelentkeztek, vagy jelentkeznek általában többen, mint a hány embert fölvesznek. Aztán elvégezni már nem olyan egyszerű, de talán azt nem mondanám, hogy különösebben népszerű lenne. Örülnénk, hogyha többen kerülnének ki az egyetemről olyan meteorológusok, akik valóban a szakmával is szeretnének foglalkozni. Előfordul, hogy hiány van, illetve már a végzős, az idén is a végzős meteorológus szakos hallgatók már úgymond elkeltek, tehát most már az első éves mesterképzésre járók között próbálunk olyan hallgatókat találni, akik szívesen jönnek a Hungaromet egy-egy adott szakterületére.
Kevesen tudják, hogy Miskolcon hol működik a meteorológiai állomás, hol végzik jelenleg a munkát.
Igen, hát ugye sokan azt hiszik, hogy a Zavastetőn vagy a repülőtéren, mert a 90-es évek elején még a repülőtéren, aztán a Zavastetőn voltunk sokáig, és most már az idén nyáron lesz 11 éve, hogy a Vasgyári tűzoltóságra költözött a meteorológiai szolgáltató. Ott van egy kis észlelőkertünk, ahol a meteorológiai mérőműszerek kaptak helyet, illetve ott van egy irodánk, ahol kollégáimmal dolgozunk.
A Miskolci állomáson két meteorológus dolgozik, Zsófia mellett Kovács Attila segít az előrejelzések elkészítésében. Mi a konkrét feladatuk itt Miskolcon?
Hát több feladatunk van, illetve még kiegészteném azzal, hogy Makó Zoltán kollégánk, ő észlelőként nagyon-nagyon sok mindenben segíti a munkánkat. Tehát időjárási észlelő, aki ugye megfigyeléseket végez, illetve most már ugye nem kell leolvasni a különböző mérőműszereket, mert azok meglehetősen nagy gyakorisággal automata módon küldik az adatokat. Attilával a mi munkánk az egy picit összetett, két nagy területtel foglalkozunk. Az egyik az agrometeorológia, ami, hát azt gondolom, hogy ezzel próbáljuk segíteni a mezőgazdaság, illetve a mezőgazdasági gazdálkodók munkáját. Agrometeorológiai elemzéseket írunk a szolgáltató honlapjára. Próbáljuk.
És ezt a szolgáltatást, az agrometeorológiát az országban csak itt Miskolcon végzik.
A Hungarometnél igen, egyébként hát nagyon sok kutatást végeznek különböző egyetemeken, tehát nem csak agráregyetemeken, de agráregyetemeken is dolgoznak ugye meteorológus kollégák, akik agrometeorológiai kutatásokat végeznek. Nekünk sajnos meglehetősen kevés időnk marad a kutatásra, mi használjuk az ő eredményeinket, illetve fejlesztéseket próbálunk véghez vinni, hogy a Hungaromet honlapján minél több olyan hasznos információ megjelenjen, amivel segíteni tudjuk a gazdák mindennapi munkáját. A másik nagy terület pedig, amivel foglalkozunk április 1-e és október 31-e között, az a tavi viharjelzés, ami egy teljesen más terület, mint az agrometeorológia. Ez a kettő valahogy így hozta az élet, hogy így nálunk összetalálkozott.
Hogyan kell elképzelni a gyakorlatban? Hogyan készül egy meteorológiai előrejelzés? Mennyi adatot kell ilyenkor alapul venni, illetve honnan érkeznek be ezek az adatok?
Igen, ez egy elég összetett dolog, tehát a meteorológiai előrejelzések, ez nem úgy kell elképzelni, hogy jönnek az adatok a számítógépbe, és akkor mi elkezdünk számolni, és akkor a végén kiszámolunk valamit, mert tehát egy 24 órás időjárás előrejelzés is, ami 24 órára szól előre, annak olyan számítás igénye van, hogy azt egy számítógép is még a 20. század vége felé, de második felében is 24 órán keresztül számolta, tehát időjárás előrejelző modelleket veszünk alapul. Mi előrejelzők vagyunk itt Miskolcon. Vannak olyan kollégáink, akik modellfejlesztők, tehát ők fejlesztik ezeket az előrejelző modelleket. Ezeknek igazából az a lényegük, hogy a légkör viselkedését írják le, tehát a légkört kormányzó, meghatározó fizikai egyenleteket írják le, és mi pedig ennek a felhasználói vagyunk, mi megnézzük a különböző modelleket, és ez alapján készítjük el az előrejelzéseinket. Itt konkrétan a mi munkánkban a tavi viharjelzésnél a ultrarövid távú előrejelzéseket használjuk elsősorban, tehát amik viszonylag kis területre szólnak, konkrétan csak Magyarország nagy tavaira, tehát így területileg is kis területet fednek le, illetve időben is rövid időre szólnak előre, tehát mi nem azt nézzük, hogy 3-4-5 nap múlva milyen idő lesz, hanem a következő 14 vagy 12 vagy a 24 órában figyeljük, hogy milyen lesz az időjárás.
Ugye nagy felelősséggel járó munkát végeznek, milyen kihívásokkal kell megbirkózni ilyenkor az előrejelzés készítésénél?
A fő kihívás az, hogy az időjárás előrejelző modellek bármennyire fejlődtek az utóbbi időben rendkívül sokat, és fejlődnek folyamatosan, de a légkör fizikájából adódóan ezek soha nem lesznek tökéletesek. Tehát a fő kihívás az, hogy nézzük, hogy milyen időt gondol a modell, meg esetleg egy másik modell, és akkor ehhez hozzátenni a saját tapasztalatunkat is, hogy akkor most valójában mi is várható. A fő kihívás a tavi előrejelzésben, hogy ugye ideális esetben 90-30 perccel a szél erősödés vagy viharossá fokozódás előtt a jelzésnek, tehát a tavi viharjelző rendszerben a lámpának úgy kell villognia, hogy az megfelelő legyen az adott szélviszonyok szerint. Ez a fő kihívás, hogy 30 perccel előtte kint legyen az a jelzés, és ne 28 perccel előtte, vagy hát ne adj Isten, ne utána kerüljön ki, mert akkor ugye már nincs esélye a vízen tartózkodóknak időben biztonságos helyre menni.
Ez azt feltételezi, hogy a nap 24 órájában kell egy megfigyelő, aki folyamatosan szolgálatban van.
Igen. Hát igen, egy előrejelző mindig szolgálatban van, egy tavi viharjelző. Sajnos elég kevesen vagyunk erre a feladatra, de igyekszünk úgy ellátni, hogy mindig, aki éppen ott van, az kellő frissességgel. De sajnos az idén az a jellemző, hogy nagyon gyakran egyszerre csak egy ember tud szolgálatban lenni. Mi úgy veszük, hogy 5 tón áll, ebből egy a Balaton, de a Balaton 3 medencéje külön kap viharjelzést, tehát előfordul, hogy a nyugati medencében akár másodfok van érvényben, a keleti és középső medencében pedig akár alapfok, vagy fordítva, tehát bármilyen variáció előfordulhat, illetve a Velencei tó és a Tisza tó még az, ahova tavi viharjelzést adunk.
Akkor ez még pluszban bonyolítja a helyzetet, tehát nem túl egyszerű ezt kezelni.
Nem, ez nem egyszerű kezelni, és hát meglehetősen stresszes dolog is, illetve hát igen, ez úgy éjszakánként azt gondolna az ember, hogy milyen unalmas lehet a monitort figyelni folyamatosan, pedig ez egy nagyon izgalmas dolog tud lenni, pláne az ember úgy belegondol, hogy itt horgászok kint vannak a tavon, és hogy számukra ez létkérdés, hogy időben kint legyen az a jelzés.
Az utóbbi időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hogyan érintette ez az önök munkáját?
Hát nagyon röviden válaszolva, a munkánkat egyáltalán nem érintette. Hál' Istennek, azon túl, hogy megváltozott a nevünk, és ebből adódóan volt egy kis adminisztrációs feladat, hogy ugye az Országos Meteorológiai Szolgálatból Hungaromet Non-Profit ZRT lettünk, de igazából itt Miskolcon a mi munkánk pontosan ugyanaz maradt, mint előtte volt. a szolgáltatóhoz kerültek most már egyéb olyan területek is, amik korábban máshol voltak, tehát így bővült a kollégáink köre, de ez igazából a mi munkánkat, hál' Istennek, nem érintette.
Mennyire nehezíti meg egy-egy előrejelzés elkészítését a mostanában tapasztalható szélsőséges időjárás, a folyamatos gyors változás?
Én 2001 óta dolgozom itt, tehát az elmúlt 20, most már lassan 23 évre van úgy többé-kevésbé rálátásom, bár itt Miskolcon a mi feladatunk azért úgy időről időre egy kicsit változik. Tehát ilyen szempontból annyira nincs összehasonlítási viszonyom, hogy milyen lehetett a tavi viharjelzés mondjuk a 90-es években, vagy akár a 80-as években. Szerintem számunkra inkább az a nagy változás, hogy most már sokkal, tehát a technikai háttér sokkal nagyobb mértékben változott, mint amennyire maga az időjárás. Tehát talán ilyen szempontból nem nehezebb, hanem talán könnyebb a munkánk, vagy más a munkánk, mint a múlt század második felében a kollégáinké, az akkori kollégáinké volt. Nyilván ezek az időjárás előrejelző modellek kezelik a
gyors változásokat?
Igen, de hogy mondjam, ugye a változás az éghajlatban zajlik. Mi pedig az időjárással foglalkozunk. Tehát itt ezt a kettőt talán érdemes külön választani, hogy az éghajlat az egy hosszú távú dolog, az időjárás az pedig rövid távú. Tapasztaljuk, hogy szélsőséges az időjárás, és azt is tapasztaljuk, hogy sokszor van olyan helyzet, hogy mondjuk februárban, csak mondok egy egyszerű példát, februárban, mikor voltak ilyen 15 és 20 fok közötti hőmérsékletek, az nyilván az előrejelző modell nem feltétlenül látta annyira melegnek, tehát a szélsőségeket ilyen szempontból sajnos nem tudják olyan jól kezelni. Ezt nekünk személyesen kell belevinni a tapasztalataink alapján.
Mennyi időre lehet előrejelezni pontosan az időjárást?
Ez abszolút helyzetfüggő, tehát van olyan helyzet, amikor nagy bizonyossággal tudjuk azt mondani, hogy milyen idő lesz, tehát nagy bizonyossággal meg tudjuk mondani, és van olyan helyzet, amikor nem, illetve nem csak időjárási helyzetfüggő, hanem meteorológiai elemfüggő is, tehát sokkal biztosabban meg tudjuk mondani a hőmérsékletet, mondjuk, mint a csapadékot egy adott helyre és adott időpontra. Az, hogy most az ugye egy gyakori kérdés egy meteorológushoz, hogy holnap fog esni az eső, vagy hétvégén fog esni az eső, és ugye a nyári helyzetekben nagyon gyakran előfordul záporos, zivataros helyzetben, hogy akár a város egyik részén esik, a szomszéd utcában pedig nem esik, tehát hogy annak sokkal nagyobb ugye a bizonytalansága. De mindent figyelembe véve egy olyan 10-15 napon túl igazából nem tudjuk megmondani a várható időt. Éghajlati átlagokat tudunk mondani, illetve tudunk mondani valamit az átlagtól vett eltérésre, hogy mondjuk talán hűvösebb lesz, vagy melegebb, de ezeknek is olyan nagy a bizonytalansága, hogy nincs értelme.
Magánemberként van-e kedvenc évszaka, illetve kedvenc időjárási jelensége Zsófiának?
Nekem kedvenc évszakom a tavasz, de nem annyira az időjárás miatt, hanem a természet szerintem ilyenkor a, nem mondom, hogy a legszebb, mert ősszel is tud nagyon szép lenni, de ilyenkor a legváltozatosabb, tehát ez a rengeteg szín, ami akár hétről hétre is változik, azt én nagyon szeretem, és hát mint tavi viharjelző, nyilván a viharok érdekelnek talán a legjobban, tehát, hogy mondjuk viharjelzésben mi foglalkozunk a szél erősödésével, de a zivatarok azok nyilván közel állnak a szívünkhöz, tehát mi szeretjük azt, hogyha látunk egy szép zivatart, egy szép zivatarfelhőt, akkor az számunkra izgalmas tud lenni.
Mit jelent Zsófia számára a meteorológusi szakma? Mi a szépsége ennek a foglalkozásnak?
a változatosság, tehát nincs két egyforma időjárási helyzet, nincs két egyforma időjárású nap sem tulajdonképpen, még akkor sem, hogyha úgy érezzük, hogy ma pont ugyanolyan idő van, mint tegnap volt, de az valójában mégsem pont ugyanolyan. A változatosság. Én minden reggel úgy megyek be dolgozni, hogy a kíváncsiság az bennem van, tehát egyszerűen az ember kíváncsi arra, hogy milyen idő lesz, vagy amilyen tegnap előtt úgy volt, hogy mondjuk a jövő héten jön egy nagy lehűlés, akkor az még benne van-e a modellekben. Tehát én ezt szeretem, hogy az a fajta kíváncsiságom, ami az időjárással kapcsolatos, ott válaszokat kapok a kérdéseimre.
Én nagyon szépen köszönöm Zsófiának, hogy elfogadta a meghívásunkat, még egyszer gratulálok az elismeréshez, és további jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az Energiaügyi Minisztérium kitüntetéseket adott át a meteorológiában dolgozó szakembereknek a Meteorológiai Világnap alkalmából. A díjazottak között van Erdődiné Molnár Zsófia, a Hungaromet miskolci meteorológusa is, aki miniszteri elismerő oklevélben részesült. Vele beszélgettünk az előző percekben.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Rebeka. Thank you.